Könyörög jünk. Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kejből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, a mi Urunk által.
Hirdetjük a következőket a kedves testvéreknek. Szeretettel köszönjük a Vox Aeterna kamarakórus tagjait, akikkel ma együtt énekelhettünk. Köszönjük, hogy áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Isten bőséges áldása kísérje őket. Köszönjük mindazoknak, akik az idősek, betegek egyházközségű napjának megrendezésében tevékenykedtek. Akik Szent Balázs püspök emléknapján nem tudtak templomba jönni, azok a Szent Mise után részesülhetnek a Balázs áldásban. Továbbá ma kezdődik a házasság hete programsorozat, amikor különös figyelemmel fordulunk a családok és a házasságra készülők felé, és imádságainkban Isten szeretetébe ajánljuk őket. Kedden, február 11-én a Boldogságos Szűz Mária Lourdi megjelenésének napján a katolikus oktatási intézmények vezetőinek és lelkipásztorainak közös érseki szentmiséje a bazilikában délelőtt 9 órakor kezdődik. Mivel ez a nap a betegekért való könyörgő nap, ezért 17 órakor a Servita templomban érseki szentmise lesz a betegekért, az őket gyógyító orvosokért, ápolókért, mentősökért és az egészségügyben dolgozókért. A szentmisében a betegek kenetében részesülhetnek mindazok, akik betegségük vagy öregkoruk miatt gyengélkednek, vagy ha erejük fogytán van, még ha nincs is különösebb veszélyes betegségük, és a szentség vételére szentgyónásra is kellőképpen felkészültek. Rokonainknak, ismerőseinknek, szomszédjainknak tegyük lehetővé, hogy részt vehessenek a betegek szentmiséjén, amely felszítja bennük az Istenbe vetett bizalmat és megerősíti őket. Szerda esténként Holló Gábor atya vezetésével a 20-as, 30-as éveikben járó fiatal felnőttek számára katekézis kezdődött. A plébánia hittantermébe szeretettel várjuk az ifjúsági hittancsoportokból már kinőtt fiatal felnőtteket. Az Anyaszentegyház februárban nem csak a betegekért imádkozik, hogy mindannyian megkapják a testi és lelki gondoskodást és törődést, hanem megemlékezik azokról is, akik a szerzetesi és papi hivatásra éreznek hívást, hogy bátran vállalják Isten és az emberek szolgálatát. Csatlakozzunk mi is ezekhez a kérésekhez. Az egyetemi lelkészség szervezésében péntektől vasárnapig Egerben tartják a Kárpát-medencei egyetemi lelkészek találkozóját. Közös szentmiséjük a bazilikában vasárnap délelőtt 10 órakor lesz, amelyet Ternyák Csaba érsek atya fog bemutatni. Továbbá katolikus oktatási intézményeink az irántuk érdeklődőknek nyílt napot tartanak, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájában február 11-én 9 órától, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában pedig február 15-én délelőtt 9 órától lesz. Egyházközségünk február 22-én az idén is megrendezi farsangi báját. A költségekre a felnőttektől 6500 forint, diákoktól 4000 forint hozzájárulást kérünk. Helyszín a Bartók Béla téri rendezvényterem. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Akkor, hogy hallottuk, kedves testvérek, rögtön a záró áldás után azonnal tudunk itt Balázs áldáshoz járulni mindazoknak, akiknek még ebben nem sikerült részesülni ebben az évben. Mindenkinek további áldott vasárnap estét és szép hetet kívánok, fogadjuk az Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Isten legyen
áldott. Jézusunk, lelkekről választod,
tekints irgalmas szemmel, szeretet járjanak,
Úrunk, mint áldás hívt előtted.
Kérünk téged, a boldogságos szívanyag,
a magyarok nagyasszonyok közbejárásáról,
adj nekünk a
pénk és szerzetes
hivatásokat.
Jézusunk, adj
nekünk a te szíved
szerinti,
a pénk és
szerzetes
hivatásokat.
Kedves hallgatóink, élőben kapcsoltuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítettünk, melyet a mai alkalommal Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa celebrált. A Szent Misén zenei szolgálatban közreműködött a Vox Aeterna kamarakórus, orgonán pedig Kubik Tamás, vezényelt Schmidmeister Szilvia. A közvetítésben munkatársaink voltak, Bartók Beáta és Somogyi Márton. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdi Szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szent Atya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája a remény nem csal meg. A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten ígéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején megerősít bennünket, írja a Szent Atya. Ferenc pápa arra hívja a híveket, hogy álljunk meg egy pillanatra, és elmélkedjünk arról, milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Figyeljünk különösen az Isten jelenlétét meghatározó három szempontra, a találkozásra, az ajándékozásra és a megosztásra. Borsodban indít nevelőszülői képzést a Máltai Szeretetszolgálat. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat 2025. február 28-áig várja a jelentkezéseket tavasszal induló képzésére. A képzést Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tartják, kifejezetten a térségből jelentkező érdeklődők számára. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat felhívásában kiemeli, szeretettel várják a jelentkezést, ha Borsod-Abaúj-Zemplén megyei a lakos, és úgy érzi, hogy képes otthonát és szívét megnyitni a rászoruló gyermekek előtt. Olyan elhivatott nevelőszülőket keresnek, akik számára a gyermekek érdeke, boldogsága és fejlődése elsődleges fontosságú. Jövő héten találkozhat Donald Trump Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Erről beszélt az amerikai elnök Washingtonban. Donald Trump újságírói kérdésre elmondta, valószínűleg Vladimir Putyin orosz elnökkel is egyeztet. Hozzátette, az ukrán elnökkel az amerikai pénzügyi és katonai támogatásról is tárgyalnak majd. Egyhetes európai körútra indul az új amerikai védelmi miniszter. Pete Hegseth hétfőtől Németországba, Belgiumba és Lengyelországba is ellátogat. A politikus felszólítja szövetségeseit, hogy növeljék a NATO kiadásokat és az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt. A dél-afrikai kormányt aggasztja, hogy az amerikai elnök befagyasztja az országnak nyújtandó segélyeket. Pretória szerint hamis információn alapszik az amerikai rendelet. A Fehérház álláspontja szerint a jogszabály alkalmas az afrikai országban élő fehér kisebbség elleni hátrányos megkülönböztetésre. Az új amerikai vezetés a patrióta erők felé billenti a versenyt Európában, mondta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Madridban, a Patrióták Európáért párt család csúcs találkozóján. Kiemelte, hogy az amerikai Egyesült Államokban a vezetés cserélődött, és konzervatív nemzeti erők kerültek hatalomra, amely komoly kihatással van a többi nyugati ország politikájára is. A patrióták körében tapasztalható optimizmus azt mutatja, hogy ez az új helyzet a patrióta erők, illetve Magyarország javára fogja billenteni az európai vetélkedést, tette hozzá. Az ukrán-magyar határszakaszon 4919-en léptek be Magyarországra szombaton, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Cirkusz Herceg címmel új előadással várja a közönséget a fővárosi Nagy Cirkusz február 8-ától. A produkcióban összefonódnak egymással a technika csodái és a cirkusz ezeréves varázsa. Az előadást a Hortobágyi Károly díjas Kristóf Krisztián rendezte, közölte az intézmény az MT-vel. Végül az időjárásról. Az ország legnagyobb részén legfeljebb csak vékony fátyolfelhőzet lesz az égen, de a Dunántúlon és a középső területeken időszakosan vastagabb is lehet a felhő takaró. Csapadék nem várható. A délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon lesz élénk. A hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, estére majd mínusz 3 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Szinyei Andrást, Hatvanváros alpolgármesterét nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Miskolcon találkoztunk. Mert hogy hamarosan a Nemzeti Fohászaink története és üzenete címmel előadást tart majd a himnuszról és a magyar hiszekegyről.
amelyhez, ez utóbbihoz önnek bizony személyes és családi kötődése is van. Mi is egészen pontosan?
Hát konkrétan a szerző Papvári Elemérné Sziklai Szeréna, az én nagymamám, anyai nagymamám, édesanyámat úgy hívták lánykori nevén, hogy Papvári Zsuzsanna Piroska, és a negyedik gyermeke volt a költőnőnek.
Milyen nagymama volt Sziklai Szeréna?
Hát sajnos közben kiszámoltam, hogy amikor ő meghalt nagyon korán, vagy fiatalon, így fogalmazok, 43 éves korában halt meg. Mondhatni, hogy pont akkor igazi alkotói korszak kezdődhetett volna, de sajnos egy ilyen kórházi műtét után valami kis probléma epeműtéttel, tehát meghalt, azt hiszem, szepszis 1923-ban, én meg 45-ben születtem, tehát már az én születésem előtt 22 évvel meghalt, de édesanyám is csak 6 éves volt, árvaságra jutott, mert a édesapja is egy évvel később meghalt, és így a nagyszülőkről nem sokat tudok.
Csak az elbeszélésekből gondolom én, vagy a szülei visszaemlékezéseiből, távoli rokonok visszaemlékezéseiből tud akkor valamit.
Elég népes a rokonság, és valóban elég sokat tudok, főleg azután, hogy ráeszméltem, és ez már felnőtt korban volt, hogy milyen jelentős személyiség volt a maga nemében. Tehát gyermekkorunkban erről nem beszéltünk. 45-ben lezárult egy olyan korszak, amikor az ő emlékét is úgymond el kellett hivatalosan törölni, ezt nem tudom, hogy körülmagyarázni. Ahol emléktáblája volt, azokat leverték, utcatáblák elég sok volt az országban, azokat szintén lecserélték, és a verseit 45 óta nem jelentették meg. És érdekes módon most, amikor a Heraldika kiadó ezt a kötetet az én részvételemmel és finanszírozásommal megjelentette, akkor maga a kiadó kérdezte, hogy 1990 után még mindig nem jelent meg a verses kötet. Hát most megjelent végre, de magánkezdeményezésre.
Az ön magánkezdeményezésére, amely verses kötet stílusosan a Magyar Hiszek egy címet viseli?
Hát pontosan, csak egy kicsit módosítva, Hiszek egy hazában címmel, de ez is ugyanolyan kifejező, mint hogy hiszek egy Istenben.
Mert hogy mondjuk el a Magyar Hiszek egyet, amelyet az ön nagymamájának köszönhetünk, Papvári Elemérné Sziklai Szeréna Magyar Hiszek egye olyan csodálatos, amelyet szerintem mindenki kívülről tud, de azért mondjuk el azok kedvéért, akik kevésbé ismerik, vagy most nem tudják beazonosítani, hogy melyik csodálatos műről is beszélünk.
Hát annyit hozzáfűznék, ahogy sokat mondtam, hogy sokat foglalkoztam vele, felnőtt fejjel, mert diákként ezekről, főleg azért, hogy nehogy az iskolába rosszat mondjunk, és valami problémája legyen a családnak, tehát nem lehetett ilyen dolgokról. A kettős nevelésnek én konkrét alanya voltam annak idején, hogy otthon mindig figyelmeztettek, hogy erről nem beszélhetünk az iskolában, hát ez is hozzátartozott, de előtte, még a futballmeccsek előtt is elszavalták a Hiszek egyet, ezt a háromsoros kis versikét. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. És nem csak futballmeccseken, hanem van olyan iskolai füzetem emlékben, ugye, ahol a hátára volt nyomtatva, azon kívül táblák, emléklapok, még egy alumínium emléklapom is van, ahol a teljes vers, mert később ezt kibővítette egy hosszabb verssel, és emlék formájában mindenhol megjelent régen, és most úgy reneszánszát éli, mert vásárokon, ilyen nyomatokban, meg egyéb dolgokban lehet vele találkozni.
Gondolom, önt büszkeség tölti el, amikor a Magyar Hiszek egy soraival találkozik bárhol a világban.
Hát ez talán természetes, és azért kezdtem el foglalkozni a nagymama történetével is, és elég sok mindent sikerült kikutatni korabeli újságokból is, hiszen nagyon népszerű volt a verses kötete, 3 kiadást ért meg, 1915-ben jelent meg az első, ami az első világháborúról megemlékezés, hiszen az ő férje a háború végére tábornok lett, tehát kint volt a világháború frontjain. és katona feleségként ő közvetlenül megérte azokat, amikről mondhatom így megható verseket írt, ezek most megjelentek, és akkor 1920-ban jelent meg a másik verses kötete, az meg már a tragikus trianoni események hatására született, és a versek hangulata is eléggé nyomasztó, mert hiszen az ország volt olyan helyzetben, hogy ez azt nem kell most ecsetelni.
Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Milyen szerkesztési elvek alapján készült? Egy milyen nagyságú kiadványról beszélünk? Most hozott ön, hozott magával ezekből a könyvekből, de hát mondjuk el a kedves hallgatók számára, hogy mit is lehet tudnunk a kötetről azok számára, akik most nem látják a kezünkben lévő könyvet.
Nekem otthon megvolt a családi könyvtárban ez a két verses kötet, amit mondok, nem volt meg a borítója, és ilyen salátaszerűen hullottak szét a lapok, de egyet-kettőt olyan élvezettel olvastam, és megfogalmazódott bennem, hogy ezt az ékösz kellene tenni, de se pénz, se kiadó, se nem vállalta, ezért kellett, hogy saját erőforrásból próbáljam megoldani. És beszkenneltük a teljes anyagot, és interneten megtaláltuk a eredeti könyvborítót, és az is bele van dolgozva a könyvbe, és van két, hát korábbi együttmunkálkodásból két olyan szakember barátom, egy író és egy irodalmár, akik segítettek, két előszó van a könyvben, az egyik a korrajzot, a történelmet, a családtörténetet írta meg, és ő az, akinek köszönhetően rengeteg új dolgot tudtam meg a nagymamámról, a nagypapámról, tehát a családról, a családi szálakról, egész messze nyúlóan, mert ő még a családfát is fölrajzolta. Tehát ilyen helytörténeti kutató, Rácz Lajosnak hívják teljes nevén, Újszállási Rácz Lajos, mert kis Újszállásról származik, de ott lakik 60-ban, és az én közreműködésemmel vagy kérésemmel megírta a 60-i kastély történetét, amelyhez szintén nagyon jó adatgyűjtéseket végzett, és ennek a példája nyomán kértem én meg, hiszen láttam, hogy nagyon jó munkát végez, és valóban beigazolódott, tehát az egyik része az előszónak az ő munkáját dicséri, a másik része pedig egy irodalom történeti elemzés, egyes verseket kiemel, és kedvet csinál az olvasáshoz, és a korba belehelyezve gyakorlatilag tényleg egy élvezetes előszó kerekedett. Mind a kettőt én magam örömmel, büszkeséggel olvastam, és ehhez a verseket már bizonyos felkészültséggel lehet olvasni.
És gondolom a nagymamája verseit is tartalmazza ez a könyv.
Hát a nagymama versei, és még hozzá úgy, hogy a teljes kiadásbe szkennelve, saját kezűleg szkennelgettük, illetve a kiadó még igazított meg ők nyilván, ahogy már a nyomda előkészítésnél ezt földolgozták, az már nem az én szakterületem, ők nagyon szépen megcsinálták, szép munka, és remélem, hogy igazolva látja azt, amit elmondtam, hogy én nagyon olvasmányosnak és jónak tartom a két előszót is, és így egy kerek egész a munka, én büszke vagyok rá, hogy ezt sikerült megjelentetni.
A beszélgetésre készülve láttam ezt a könyvet, szép virágos fedele van, hófehér fedele, ünnepélyes a megjelenése, és természetesen tartalmas a belső tartalma is.
Egy mondatot hozzáfűznék, mert a két segítőt megemlítettem, de meg kell említenem a Heraldika kiadót, amely ezt ilyen szépen elkészítette. Az ügyvezető igazgató Lukács László. Tehát a Heraldika könyvkiadó nagyon készségesen felvállalta, és igazán szép, elegáns munkát végeztek. Ők elsősorban történelmi tárgyú, sőt határon túli, tehát Erdély-Felvidék könyveket adnak ki, és a 60-i bemutatón volt egy kis könyvkiállítás, vásár, és eléggé megtapasztaltam, hogy milyen szép munkáik vannak.
És tartalmas munka is, hiszen ahogy láttam, több száz oldalas kiadványról beszélünk.
Hát igen, de a versek miatt, meg a grafikák miatt ugye szellős, mert egy-egy vers egy oldal, és van, amelyik csak félig tölti ki az oldalt, de elég jó kis tartalmas könyv.
Mit lehet tudnunk szakmai életéről?
Hát én egy kicsit más területről jöttem, mezőgazdászként végeztem az Agrártudományi Egyetemen, de 22 évi mezőgazdászkodás után szarvasmaratenyésztő szakmérnök vagyok, de 1990-ben bekapcsolódtam a politikába, és csodák csodája, megválasztottak polgármesternek 60-ban, ami azért volt meglepetés, mert nem nagyon voltam közismert személy, de talán pont ezért. 4 évvel később viszont a lakosság választott meg engem polgármesternek, tehát azért csak elfogadtak 60-ban, és a mai napig ott dolgozom, és alpolgármester vagyok, már tovább szolgáló, mert már nyugdíjas vagyok egy ideje, de hadd áruljam el, hogy Miskolcon születtem egyszer, másodszor pedig a Miskolci Egyetemen egy területfejlesztési szak képzésen, nem a szakképzés, hanem egy posztgraduális képzésen vettem részt.
És kereszténységére is büszke?
Hát azt illet volna mondanom rögtön, hogy 1990-ben a KDNP kérésére indultam 60-ban, és mai napig kitartok a KDNP mellett, tehát ebben a színekben politizálok.
Valamint gondolom, hogy a vallási identitást otthonról hozta, családi körből, nem meglepő módon már nagymamája is milyen vallásos asszony volt.
Igen, itt hát nagyon jól tetszett óvatosan fogalmazni, mert az ökumené teljesen jelen van az én múltamban, hiszen én magam reformátusnak voltam megkeresztelve, az is vagyok, de édesanyám evangélikus, Salgótarjánban nőttem föl, és a egyik héten az egyik templomba mentünk, a másik héten a másikba, de itt jön az, hogy a nagymamám, apai nagymamám viszont mélyen hívő katolikus volt, és mindig engem kért meg, hogy Andriskám, elkísérsz engem a templomba, és én gyakran jártam a katolikus templomba is, mert elkísértem, és még katolikus hittanra is jártam, amikor lehetett az 50-es években.
Ha már megemlítette az apai ágat, akkor meg kell, hogy említsük ezzel kapcsolatosan, hogy apai ágon a családjuk Knézics Károly aradi vértanú leszármazottjai.
Hát néha azt érzem, hogy ez kicsit sok, és vagy az egyikről, vagy a másikról beszélek, de anyai ágon ugye a Sziklay Szeréna költőnő, akire nagyon büszke a család, apai ágon pedig Knézics Károly. Egyszerűen úgy fogalmaznám, hogy a nagymamámnak volt a nagyapja. Tehát anyai ágon öröklődött, és a név az nem maradt, tehát engem már nem Knézisnek hívnak, meg édesapámat sem, mert Knézics Károlynak 2 lánya volt, mind a 2 lány nagy családot alapított. Az én nagymamám a 13. gyermeke volt a Knézics Olgának, az idősebbi Knézics lánynak, és utána hát mi is 5 vagyunk testvérek, tehát az egész családban mindenhol a nagy család a jellemző, és ennek köszönhető, hogy Knézics Károlynak a mostani időszakig körülbelül 150 élő leszármazottja van. Hát Sziklay Szeréna nem ilyen távoli, hogy a déd ükszülő, hanem közvetlen nagymamám, tehát itt ő neki 9 unokája van, és ebből a 9-ből vagyok én az egyik.
Híres ősökkel, elődökkel büszkélkedhet ön. Gondolom, hogy ez egyfajta megfelelési vágyat is előhozhat, elővarázsolhat az emberből. Hogyan érezte ön ezt eddig élete során?
Hát igyekeztünk ezekről, nem? Hát hiába volt híres ősöm, ha például Knézics Károly unokáját, a nagymamámat a Hortobágyra kitelepítették, a másik lány rokonait meg kisemmiszték, tehát gyakorlatilag elkomozták a ingatlan, meg egyebek, tehát megérték az 50-es évek üldöztetését az egész családban, tehát olyan nagyon nem volt hol, és nem is dicsekedhettünk a család híres tagjairól, de hál' Istennek a szüleim nem is így neveltek, tehát ez nem jelente semmiféle előny, de nekünk belső kötelesség, hogy ő rájuk emlékezzünk és foglalkozzunk velük. Knézics Károlynál ugye említettem, hogy mint aradi vértanú, ott sokkal szélesebb az ismeretségi kör, hiszen a 13 vértanú leszármazottai létrehozták az Aradi Vértanúk Egyesülete szervezetet, amely évente Knézics találkozót is, illetve illetve aradi vértanúk emléktalálkozókat szerveznek, mindig részt veszünk ilyen rendezvényeken, tehát eléggé mozgalmas, és a papvári és sziklai vonalon ez nem nagyon van meg, de ilyen családi találkozókat azért szervezünk, és akkor már említést tennék a férjéről, papvári Eleméről, aki szintén egy mondjuk így neves családnak a leszármazottja, de ő maga is tábornokként fejezte be a világháborút, és a Ludovika Akadémia parancsnoka volt, ami azért jelentős dolog, amit szintén el kellett hallgatni az én gyermekkoromban, mert az nem egy dicsőség volt, és maga a Ludovika Akadémia, ez egy olyan volt, akiket még külön levadáztak annak idején, és internáltak meg egyéb, tehát gyakorlatilag egy elég szomorú történelem van Magyarországon, hogy akik próbáltak a hazáért sokat tenni, ők 45-ben hirtelen ellenségek lettek.
Talán most az utókor valamit visszaad ezeknek az embereknek, újból a figyelem középpontjába kerülhetnek, és természetesen tisztelettel és hálával gondolunk rájuk.
Hát családon belül mindenképp így van, és büszkén beszélünk otthon is a családban, őrizzük az emléküket.
Ha már család, szép nagy családja van önnek is. Néhai feleségével, Sárándi Veronika agrármérnökkel 5 gyermeket neveltek fel.
Ehhez csak egyet tudok hozzátenni, és nevelgetjük a 12 unokát.
Szívből gratulálok a szép nagy családhoz.
Köszönöm szépen.
És ha már megemlítettük a nagymamáját, költeményeit, verseit, szubjektív véleményére is kíváncsi lennék, van-e kedvenc költeménye a nagymama költeményei közül, amelyet nagyon szeret valami miatt?
Hát az az igazság, hogy több is van történelmi szempontból is, meg családi szempontból is. Most egyet említenék, a Lánykámnak című verse, amely családi tragédiához tartozik, hogy a 4 gyermeke volt, de egyszerre sosem, mert amikor a legkisebb született, akkor 1 hónappal előtte halt meg a 16 éves nagylánya, tehát el lehet képzelni, hogy ez milyen tragédia egy családban. Meghalt november 30-án 1917-ben, és az én édesanyám pedig ugyanebben az évben december 26-án született, tehát 26 nappal a tragédia után megszületett egy kicsi csecsemő, akivel már ugyanúgy kellett foglalkozni, és nem lehetett a gyászba menekülni. Ezt úgy átérezni, aki főleg nagy családos vagy, hát mindenkinek ez egy borzasztó tragédia lehetett, és írt hozzá egy verset, és ennek az utolsó sora az, hogy édes kicsi lánykám, légy a mi bánatunk gyors vigasztalója. Tehát ilyen személyes kötődés van ehhez a vershez, de írt az aktuál politikai kérdéseken lepődte meg a legjobban, hogy a pártoskodás veszélyeire, hogy a széthúzás veszíti az országot, hát 1920-ban ugyanúgy megvolt, mint most, és még az is, hogy a Újhadás című versére utalnék én arra, amikor rádöbbentem, hogy annak mi a tartalma, soha nem hallottam senkiről, magamtól, ahogy olvastam, hogy szabad hát újra a hazát szeretni, és mi ezt ugyanígy átéltük 1990-ben, amikor emlékszünk az Antal kormány idején, hogy milyen gyalázatos támadások érték a nemzetet, hogy a himnuszt is, a nemzeti színű zászlót is, meg egyáltalán, hogy ne magyarkodjunk, meg ezek a fajta érzések, meg a magyar kultúra háttérbe szorítása megvolt, hogy na ebbe urbánus és nép és a többi, tehát ebben nem akarok én ilyen mélyen belemenni, de 1920-ban gyakorlatilag ugyanilyen volt, sőt most érjük a második hullámot, hogy most inkább Európát szeressük-e, vagy inkább a saját hazánkat, ez megint egy éles vízválasztó.
Nincs új a nap alatt, újból és újból visszatérnek a témák.
Olyan világosan megírta, hogy én megdöbbentem, mikor ezt a verset olvastam.
Előadásában milyen fontosabb gondolatokra tér majd ki, valamint milyen üzenetet fogalmaz majd meg a kedves jelenlévőknek, és fogalmaz meg most riportunk végén a Szent István Rádió kedves hallgatóinak. Mi lehet a nagymamája mostani üzenete?
Hát a haza szeretet az mindenhol átsugárzik, már az előző versen utaltam erre, és a trianoni gyász mélységét azt a mai ember már nem annyira érzi, de ez egy érdekes kérdés volt, és azért nehéz válaszolni rá, hiszen majd meglátom, mit fognak kérdezni, és igyekszem legjobb tudásom szerint erre válaszolni. Az üzenetét én egy szóban a haza szeretetben tudom kifejezni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szinyei Andrásnak, 60 város alpolgármesterének, Papvári Elemérné, Sziklai Szeréna költőnő unokájának. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa üzenete a népi vallásosság Sevillai kongresszusára, a rejtett szeretet visszhangja. A remény nagykövetei, együtt az ember kereskedelem ellen, pápai üzenet. Február 7-e és 8-a a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat jubileuma, 30 ezer zarándok tanúságtétele. Szent Balázs napi programok Budapesten a pozsonyi magyar hívekkel. Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztorának tudósítása. Ferenc pápa üzenete a népi vallásosság Sevillai kongresszusára. A rejtett szeretet visszhangja. Február 4-e és 8-a között a spanyolországi Sevillában tartják a konfraternitások és népi vallásosság második nemzetközi kongresszusát, amelynek vezetőségi tagjai közül egy csoport Rómába zarándokolt. Ferenc pápa szombaton fogadta őket a Szent Mártaházban, és arra emlékeztette őket, hogy legyenek tanúságtevői Isten túláradó szeretetének. A Szent Atya örömmel köszöntötte az andalúziai zarándok csoport tagjait, akik azért érkeztek Rómába, hogy hálát adjanak a kongresszusért, amely kezdeményezés számukra egy gyümölcsöző kegyelem. A pápa felidézte a kongresszusra már korábban elküldött üzenetét, amelyben azt javasolta, hogy dicsérő imaként éljék meg ezt az eseményt, amely elkíséri földi zarándoklatukat az Isten és testvéreink felé vezető úton. A pápa merészóval azt kérte tőlük, hogy legyenek tanúságtevői annak a túláruló szeretetnek, amely akár esztelen szeretetnek is tekinthető. Mennyire hasznos lenne, ha a találkozó végén annak első visszhangjai a családokon belül hangzanának fel. Bárcsak megszólalna a szívből fakadó és könnyeket fakasztó imádság fülsiketítő csendje, akár a konfraternitások védőszentjeinek kegyképe előtt, akár plébániáig vagy templomaik tabernákuluma előtt, akár betegágyaknál, akár pedig idősebb testvéreik társaságában. A pápa üzenete a sevillai érsekre hivatkozik, aki szerint a kongresszus keltette egyik visszhang már meg is valósult, mint hajléktalanok menedékhelye, amely annak a rejtett szeretetnek a gyümölcse, amelyre üzenetében is hivatkozik. Hallják is meg mindnyájan annak a szerető szívnek a dobogását ebben a munkában. Gondoskodjanak arról, hogy ebben a házban a tisztelet, szeretet és gondoskodás révén a társadalom tagja és a befogadottak felismerhessék minden egyes ember egyedülálló méltóságát. Rövid üzenete végén a Szentatya Jézus áldását és a szűzanya oltalmát kérte mindnyájuk számára.
A remény nagykövetei együtt az emberkereskedelem ellen. Pápai üzenet. Ferenc pápa üzenetben osztotta meg gondolatait az emberkereskedelem elleni 11. imavilágnap alkalmából. Utalt Bakita Szent Józsefina február 8-i liturgikus emléknapjára, aki az emberkereskedelem elleni küzdelem védőszentje. Mindenki összefogására szükség van ahhoz, hogy megszüntessük a kizsákmányolást és az emberkereskedelmet, melynek gyökerében az igazságtalanság és a háború áll. Szent Bakita Józsefina, a bátor szudáni szerzetesnő, aki már gyermekkorában a rabszolgakereskedelem áldozata volt, ő jelképezi ma az emberkereskedelem szörnyű jelenség elleni küzdelmet. A mostani szent évben együtt haladunk, mint a remény zarándokai ezen az úton is, állapítja meg üzenetében a pápa, majd kérdéseket sorol föl. Hogyan táplálhatjuk tovább a reményt, miközben azt látjuk, hogy emberek milliói, főként nők és gyermekek, fiatalok, migránsok és menekültek ennek a modern rabszolgaságnak a csapdájába esnek? Hogyan merítsünk mindig új lendületet ahhoz, hogy megállítsuk a szervkereskedelmet, a gyermekek szexuális kizsákmányolását, a kényszermunkát, a prostitúciót, a drog- és fegyverkereskedelmet? Hogyan ne veszítsük el a reményt egy ilyen világot látva? Csak akkor találunk erőt ahhoz, hogy ne futamodjunk meg a problémák és emberi drámák óriási mennyisége előtt, ha tekintetünket Krisztusra emeljük, aki a mi reménységünk. Így megújult lendülettel gyújthatunk apró fényeket a sötétségben, melyek lángja bevilágítja az éjszakát, amíg fel nem virrad a hajnal. Ebben példát mutatnak nekünk a fiatalok, akik szerte a világon küzdenek az emberkereskedelem ellen. Azt üzenik, hogy legyünk a remény nagykövetei, és fogjunk össze, kitartóan és szeretettel működjünk együtt, álljunk az áldozatok és a túlélők mellé. Isten segítségével elkerülhetjük, hogy hozzászokjunk az igazságtalansághoz. Távol tarthatjuk magunktól a kísértést, hogy azt gondoljuk, bizonyos jelenségeket lehetetlen felszámolni. A feltámadott Úr lelke támogat minket, hogy bátran és hatékonyan segítsünk elő olyan kezdeményezéseket, amelyek meggyengítik és feltartóztatják a gazdasági és bűnügyi mechanizmusokat, amelyek hasznot húznak az emberkereskedelemből és a kizsákmányolásból. A lélek elsősorban arra tanít, hogy meghallgassuk a közelség és az együttérzés magatartásával azokat, akik megtapasztalták az emberkereskedelmet, hogy segítsük őket talpra állni, és velük együtt megtaláljuk, hogyan lehet másokat is kiszabadítani, illetve mi a legjobb módja a megelőzésnek. Az emberkereskedelem összetett jelenség, mely folyamatosan változik, átalakul. A háborúk, konfliktusok, éhínségek és a klímaváltozás következményei táplálják. Ezért tehát megállítása globális válaszokat és közös erőfeszítést sürget minden szinten. A pápa mindenkit arra szólít, különösen a kormányok és az ezzel foglalkozó szervezetek képviselőit, hogy csatlakozzanak az imanaphoz, támogassák az emberi méltóság védelmét, az emberkereskedelem minden formájának felszámolását és a béke előmozdítását a világon. Szent Bakita Józsefina közbenjárásában bízva nagy erőket mozgósíthatunk,
és megteremthetjük a feltételeket ahhoz, hogy megszűnjön az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, hogy az alapvető emberi jogok tisztelete győzzön, közös emberségünk testvéri elismerésével, zárja üzenetét a pápa.
Február 7-e, 8-a a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat jubileuma. 30 ezer tanúságtevő zarándok. Február 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap tartották Rómában a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálatok jubileumát, amelynek keretében az említett kötelékek 30 ezer tagja lépte át szombaton délelőtt a Szent Péter Bazilika szent kapuját, majd vesznek részt vasárnap a Szent Péter téren tartó szentmisén, amelyet Ferenc pápa vezet és tart homíliát. Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium pro prefektusa, a 2025-ös jubileum előkészítő bizottságának elnöke február 7-én pénteken a Szentszék sajtótermében számolt be a fegyveres erők jubileumának eseményéről és részleteiről. Mindenek előtte különleges jubileum célkitűzését határozta meg Ferenc pápa Spes non confundit, a remény nem csal megkezdetű bullája alapján. A remény első jel a békében jelenik meg a világ számára, amely újra a háború tragédiájába süllyedt. A múlt drámáiról megfeledkezve az emberiséget új és nehéz próbatétel sújtja, sok nép az erőszak brutalitásától szenved. A jubileum emlékeztet arra, hogy a békeszerzőket Isten fiainak fogják hívni. A béke utáni vágy mindenkit kihívás elé állít és konkrét tervek megvalósítását követeli. A Gaudium et Spes zsinati dokumentum szerint a béke nem a háború puszta hiánya, nem is szűkíthető le a szemben álló erők egyensúlyának állandósítására, nem is hatalmi intézkedésből fakad, hanem valóban és sajátosan az igazságosság műve, ahogy Izaiás próféta tanítja. A rend gyümölcse, amelyet isteni alapítója lehetőségként az emberi társadalomnak ajándékozott, és amit a mind tökéletesebb igazságosságra szomja az embereknek kell megvalósítaniuk. Ezek a szövegek lehetővé teszik, hogy tartalmat adjunk azoknak a konkrét fellépéseknek, amelyeket a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági erők hajtanak végre, mindenek előtt a béke elérésére irányuló kötelezettségvállaláshoz való hozzájárulások érdekében. Fisichella érsek külön köszönetet mondott Róma város fegyveres erőinek és a rendőrségnek, mert szolgálatuk révén az örökváros biztonságos helyként mutatkozik meg a világ előtt. A zarándokok biztonságban érzik magukat, teljes biztonságban folytathatják zarándoklatukat, látogathatják Róma városát, valamint az ország egyéb város központjait. A város repülőtereit, állomásait, tereit, utcáit diszkréten tapintattal és mégis hatékonyan járőrözik. A sok egyenruhás szolgálattevő férfi és nő jelenléte valóban békés légkört teremt a városban. A fegyveres erők hétvégi jubileumára hivatalosan 30 ezer résztvevő jelentkezett, döntő mértékben Olaszországból, de összességét tekintve 100 ország küldöttsége képviselteti magát, ezek közül az érsek külön kiemelte Spanyolország, az Egyesült Államok, Szlovákia, Ukrajna, Franciaország, Brazília, Kolumbia, Paraguay, Indonézia, Argentína, Svájc, Ausztria, Litvánia, Belgium, Hollandia, Ecuador, Írország és Ausztrália fegyveres erőinek küldöttségét. A zarándok csoportok közt természetesen jelen lesznek a pápa és Svájcigárda, a vatikáni csendőrség és a vatikáni tűzoltóság alakulatai is. Ezek a csoportok az angyalvár előtti Tiberis parti részről indultak egységenként, élükön a keresztvívővel és az alakulat tábori lelkészével. Valóban impozáns és megható jelenség volt szombat délelőtt a különféle fegyveres erők alakulatainak fegyelmezett és imádságos vonulása a Szent Kapu felé. Szombat délután 3 órakor a Piazza del Popolon adta találkozott egymásnak a fegyveres erők zarándokai, ahol először is a nagyobb egységek fúvózenekarra adtak koncertet, majd az olasz fegyveres erők tagjai róttak le tiszteletüket a külföldről érkezett kollégáik előtt. A fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat kétnapos jubileumának csúcspontja a Ferenc pápa által elnökölt vasárnapi szentmise a Szent Péter téren, amelyen a Szentatya homíliával fordul a résztvevőkhöz. A 10:30 kezdődő szentmisét követően Ferenc pápa délben elimádkozza a szokásos úrangyala imát. Szent Balázs napi programok Budapesten a Pozsony Magyar Hívekkel címmel most hallgassák meg Molnár Tamás atya a Pozsony Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorának tudósítását.
Szent Balázs napi programok Budapesten a Pozsonyi Hívekkel. Február 3-án Szent Balázs vértanúpüspök liturgikus emléknapján egy csoportnyi felvidéki magyar hívő, főként pozsonyia, valamint Budapesten élő vagy dolgozó felvidéki magyarok, illetve a pozsonyi közösséghez valamilyen szálon kötődő anyaországi testvérek lehettek részesei annak a szertartásnak, melynek keretében a Magyar Állami Operaház főigazgatója és művészei részesültek a Balázs áldásban. Majd pedig Fábri Kornél püspök atya celebrált szentmisét a vendégcsoportnak. Örömmel fogadtam el a Magyar Állami Operaház főigazgatójának, dr. Ókovács Szilveszternek megtisztelő felkérését arra a szertartásra, melynek keretén belül a Budapesten működő opera művészei az úgynevezett Balázs áldásban részesültek. A liturgikus program előtt a főigazgató úr vezetett körbe minket, az elmúlt években felújított Eiffel műhelyházban, ahol bepillantást nyertünk a színházi díszletek készítésébe, a jelmezek tárolásába, mondhatnánk a kulisszatitkok érdekes részleteibe, de ugyanúgy az opera múltjába és jelenébe is. Az érdekes körút keretében többször is elhangzott, hogy az általunk bejárt Eiffel csarnok tervezője egy felvidéki magyar tervező, a vágsejei születésű Feketeházi János volt. Az egy órás séta után az épületkomplexum Oázis elnevezésű részében találkoztunk az opera művészeivel, sok jól ismert híres operaénekessel, ahol együtt énekeltünk, Szent Balázs oltalmát kérve. A csodálatosan hangzó énekeket a januárban Pozsonyban immár második alkalommal orgona hangversenyt adó Tüzes Marcell Sámuel kísérte, édesanyja Hajnal Piroska operaénekesnő közreműködésével. Az opera főigazgatójának üdvözlő szavait követően alkalmam volt szólni az egybegyűltekhez, mégpedig a Balázs áldás értékéről, a művészetnek az abszolút széphez segítő szerepéről, de arról is, milyen jó, hogy ilyen könnyen Budapestre utazva jó együtt ünnepelnünk. Kitértem azokra is, akiknek ez az utazás különféle okok miatt ma sem ilyen egyszerű. A januári hónapban a székely, csángó és kárpátaljai magyar testvéreknél tett látogatásaimra hivatkozva hangsúlyoztam, milyen fontos, hogy egymásra széles körben odafigyeljünk. S kértem, hogy a szegényebb sorsúakat, a kisebbségi lét kihívásaival naponta szembesülőket és a háborús helyzet miatt ártatlanul félelemben élőket a tőlünk telhető módon minden jó formában segítsük. Az összetartozás jegyében vagyunk most is együtt. Igen, összetartozunk, nem csak június 4-én, mindig, mondtam őszintén, szívből. Az elmélkedés után a művészek és a vendégcsoport tagjai egyenként részesültek a Szent Balázs ünnepéhez kötődő áldásban, kérve az urat, hogy szabadítsa meg az áldásban részesülőt a torokbajtól és minden más bajtól, a kedvelt segítőszent égi közbeni járására. A liturgikus program a Boldogasszony anyán kezdetű fohászunk közös eléneklésével zárult. Ezt követően az egykori koronázó városból és környékéről érkezők, illetve ahhoz valamilyen szálon kötődők csoportja, szentmisén vettünk részt, melynek főcelebránsa, Fábri Kornél püspök atya, a 2021-ben Budapesten megtartott
52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkára volt. Kornél püspökatya elmélkedésében szólt arról, hogy a torokbajtól való mentesség mellett a száj és nyelv bajaitól, vagyis a szavaink által sebző és ítélkező, megszóló és rágalmazó viselkedéstől való mentességünkért is imádkozzunk Szent Balázs egykori orvos közbenjárásáért. Kölcsönösen megáldottuk egymást az ilyenkor használatos, meggyújtott szentelt gyertyákkal, amit az Úrral való egység imájának közös elimádkozása előzött meg, mégpedig énekelt formában. Külön megköszöntem Kornél püspökatyának, hogy megzenésítette ezt az egyre inkább terjedő fontos foházt, az egységimát. Lelki és kulturális gazdagodás szolgáló időként éltük meg, az egykori és a mai magyar fővároshoz kötődők egyaránt, az idei február 3-ai kellemes légkörben, a találkozások örömében átélt tartalmas napot.
Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelki pásztorának tudósítását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Uram, minden erőmmel, egész szívemmel akarlak szeretni és megtartani parancsodat, hiszen aki nem szereti valóságosan embertestvérét, az megveti parancsodat, aki pedig megveti parancsodat, az téged vet meg, e parancs szerzőjét. De ki tudja, vagy fogja tudni megtartani ezt a parancsot? Ki szerette valaha is úgy fele barátját, amint te szeretted apostolaidat? Nem tudok veled lépést tartani, de engedd, hogy legalább távolról kövessem nyomaidat. Ha nem vagyok arra képes, hogy testvéremet jobban szeressem magamnál, amint te tetted, amikor az emberiség üdvéért haldokoltál, add meg, hogy legalább úgy szeressem, mint saját magamat, azt tegyem másnak, amit szeretnék, hogy nekem tegyenek. Amen.
A Szent István rá.